A Neked 8-ban ma Mörk Leonórával beszélgetünk Németországról és olyan nőkről, akik neves német személyiségek, művészek mellett vagy azok árnyékában éltek. Mörk Leonórának számos regényében találkozunk a német történelem és kultúra nagyjaival, és látjuk az ország bizonyos régióit, városait a bennfentes szemével. Ez a könyv azonban, amely rövidesen megjelenik, más lesz. Már is kiderül milyen, de előtte essen szó arról, miért kötődik ilyen erősen az író Németországhoz.
Úgy emlékszem, hogy még gimnáziumba jártam, és talán Babicsnál olvastam egy olyan sort, hogy mindenkinek, vagy sok embernek van olyan ország a világon, ahol nem ott született, és mégis ha oda egyszer elmegy, akkor ott otthon érzi magát. Babicsnak nyilvánvalóan Itália vagy Olaszország volt ilyen, hogy mindig oda vágyott, és ha oda ment, akkor úgy érezte, hogy azt a de jó itt nekem. És valahogy nekem mindig inkább az északi tájak, tehát nem egy déli tenger, hanem mondjuk egy északi, és Németországnak sokféle tája volt ilyen, hogy miért, ezt én meg nem tudom mondani, és aztán amikor ezek a tájak engem megihlettek, és elkezdtem olyan regényeket írni, amelyek egy-egy német városban vagy tájegységen játszódnak, akkor ugye ahhoz az ember anyagot gyűjt, mivel ezek hát történelmi vagy kosztümös regények, és sorra jöttek velem szembe a német történelemnek olyan nem csak női, de nagyon gyakran női alakjai, akiknél egyszerűen leesett az állam, hogy azt a ez milyen életet élt? Ez, hogy megcsinálta azt, amit szeretett volna, ami neki a célja volt, hogy megállta a helyét egy nagyon nehezített pályán a férfiak világában. És úgy érzem, hogy ebből aztán logikusan következett, hogy miközben az adott történelmi személyiség nem feltétlenül bukkant föl az én regényeimben, mindenképpen inspirált, és aztán gyűltek ezek a történetek, és ez alapján éreztem úgy, hogy akkor ezeket érdemes lenne összegyűjteni egy kötetbe. És ez a kötet jelenik meg most a könyvhétre, és azért kapta azt a címet, hogy Saját utakon, mert ezek a nők tényleg széllel szembe mentek, és a saját útjukat járták.
Ezek sikertörténetek egyébként szömmel?
Ez vegyes. Meg mit nevezünk sikertörténetnek? Az, hogy az egész életén végig masírozik, mintha a diadal szekéren ülne.
Hát, ilyen nem csak nincsen. Mondjuk, hogy lehetett művész, lehetett író, vagy nem tudom, énekelhetett, vagy zenét szerezhetett. Szóval, hogy csinált ott valami olyasmit, amiért akkoriban ünnepeltek egy férfit. Azt gondoltam én sikernek.
Ilyen szempontból igen, illetve hát olyan is van, egy olyan történet, ez Anna Melanchthonnak a története, ami számomra nagyon megrendítő, mert ő teljesen egyértelműen, ha fogalmazhatunk így, abba halt bele, hogy nő volt. Tehát ő 14 évesen férhez adták, és 24 évesen belehalt a 6. gyerekének a születésébe. Miközben ő volt Melanchthonnak a legidősebb gyereke, és az apja az messze a reformációnak a legképzettebb és a legzseniálisabb koponyája volt. Ugyanolyan oktatásban részesítette őt, mint hogyha fiú lett volna. És aztán, hogy miért adták őt férhez 14 évesen, azt csak a jó Isten tudja. És attól kezdve megállás nélkül hol terhes volt, hol szült, hol szoptatott, hol elvetélt, míg aztán 24 évesen egy ilyen kísérletbe belehalt. Tehát ennyi egy női élet. Ha ő férfi lett volna, akkor ő lehetett volna a Königsbergi Egyetemnek a rektora, és nem a férje. Mert volt ugyanolyan tehetséges, és volt ugyanolyan képzett, mint a férje. Tehát ez semmiképp se sikertörténet, de annyira jellemzőnek éreztem, és ez engem annyira megragadott és felháborított, amióta először találkoztam az ő alakjával, hogy őt mindenképpen bele akartam tenni. Illetve hát a többi nőnek is hol felfelé ível a pályája, hol lefelé. Amikor Katarina von Bora Luther mellett élt a feleségeként, hát tulajdonképpen mindent ő csinálta háztartásban, és egy hihetetlenül sikeres top menedzsere volt ő a reformációnak. De aztán a férje meghalt, és akkor mindaz, amit ő a saját két kezével teremtett meg, az eltűnt, az kifolyt a kezéből, és nagyon szerencsétlen körülmények között is meglehetősen szegényen halt meg. Most akkor ez sikertörténet, hogy ő függvénye kellett, hogy legyen egy férfinak ahhoz, hogy amit elért, azt meg is tarthassa. Vagy most a Johanna Schopenhauer, ő gyakorlatilag annak, amit ma a klasszikus Weimarnak nevezünk, tehát Goethe, Schiller és a többiek, annak a társaságnak volt ő a leghíresebb szalonját vezető háziasszonya. És ezzel egy olyan fajta találkozási lehetőséget biztosított a férfiaknak és nőknek, amire korábban nem igen volt példa. És akkor ott művészeti élet folyt. Világ életében ő festő akart lenni, meg aztán írt is. Világ életében szintén a saját útját akarta járni. Ő 10 évesen bejelentette a szüleinek, hogy akkor ő most elmenne Berlinbe, és ott festészetet tanulna. Na hát erre aztán sürgősen férjhez adták. És aztán a férje, amikor meghalt, akkor ő ott maradt gazdag özvegyen 2 gyerekkel. Ugye a gyerekek közül a fiút, az Arthur Schopenhauert, a életvidám filozófust ismerjük, de neki volt egy húga is. És aztán egyszer csak rossz helyre fektette be a pénzét, csődbe ment az a bankház, ahol a pénze volt, és ott találta magát egy fillér nélkül. És akkor kezdett el arra rájönni, hogy hát önképpen az írásból meg tudna élni. És őt tartják az első német nőnek, aki a saját neve alatt adta ki a könyveit, és aki nyilván nem olyan jól, mint a kereskedő férje mellett, de ebből azért meg is élt. Most akkor ez sikertörténet? Föl. Hát szerintem mindenkinek az élete ilyen.
Meglepett a listádon Wilhelm Grimm felesége, akiről azt írott, hogy a leghíresebb mesék adatszolgáltatója. Neki milyen sors jutott, vagy milyen sors jutott Erős Ágost kegyencnőjének?
Hát itt megint arról van szó, hogy női alakokat gyakran látunk bizonyos fényben, azért, mert a történetüket férfiak mesélik el. És logikusan akkor a férfi szempontjait fogják érvényesíteni. És akkor azt fogják mondani, hogy hát egy kegyencnő, hát az egy jobb fajta prostituált. Holott ez egy hivatalos pozíció volt, és ő például, ez Kózel grófnőről van szó, aki Erős Ágost szászt választó fejedelemnek volt egy időben, vagyis hát sokáig 11 éven át a hivatalos kegyencnője. Ez egy hivatalos pozíció volt, és ő neki volt egy olyan aláírt szerződése a választófejedelemmel, aki később lengyel király is lett, hogy ha meghal a igazi, nevezzük így, felesége, akkor őt feleségül fogja venni. Hát most akkor ez miféle pozíció? Akkor mondhatjuk azt, hogy hát ő itten csak árulta a bájait. Hát nyilván nem erről van szó. És aztán akkor neki férfiak által uralt politikai helyzetben kellett megállnia a helyét, és ezt egy darabig sikeresen menedzselte, később meg nem. Tehát most megint az van, hogy valaki nagyon magasra jut, hát minél magasra jut valaki, annál könnyebb onnan a mélybe zuhanni, annál nagyobbat lehet zuhanni. A Dorothea Grimm, hát ő neki meg azzal kellett együtt élnie, amit ő viccesen úgy emlegetett, hogy neki 2 férje van. Tehát a Grimm fivérek, ők 1 év választotta el, vagy tán hajszál pontosan még annyi se, és úgy nőttek föl, mintha ikrek lennének. És olyan szintű kapcsolat fűzte őket össze, amit semmi más nem überelhetett. És akkor, mikor a Wilhelm megnősült, hát mind a ketten ismerték ezt a Doroteát gyerekkora óta, akkor teljesen logikus volt, hogy a bátyja is ugyanoda költözik velük egy háztartásba. Azért ez annyira nem volt jellemző, és mondom, hogy maga Dorota is viccelt azzal, hogy neki 2 férje van. Tehát egyrészt ezt a fajta dinamikát is valamilyen módon menedzselni kellett. Másrészt mondom, hogy sokáig én is hittem, amíg nem hiszem ennek utána, amit a legtöbben hisznek, hogy hát akkor a Grimm fivérek összegyűjtötték a nép egyszerű fiaitól ezeket a meséket, összegyűjtötték, megszerkesztették, kiadták, stb. De hogy kiktől gyűjtötték össze, az sokáig azért nem volt annyira közismert. Tehát ezek nem feltétlenül népmesék, hanem akik ezeket mesélték nekik, ezek polgárcsaládból, gyakran nagyon jó módú polgárcsaládból származó nők. És nyilván, hogy a princivéreket dicséri, hogy ők ebben meglátták a lehetőséget, hogy ennek utána mentek, hogy összegyűjtötték, hogy megszerkesztették, hogy átszerkesztették, hogy elvégezték ezt a fajta irodalmi munkát. De hát attól én úgy érzem, hogy az adatszolgáltatót is úgy illik megemlíteni. És a leghíresebb meséket most hirtelen a Holle anyu meg a Rigócsőr király jut eszembe, ezek nekem is nagy kedvenceim, azokat a Dorothea mesélte. Tehát akkor minimum odaírom, hogy elmesélte Dorothea Wild. De hát nyilván más körülmények között születtek ezek a mese gyűjtemények akkor, mint ahogy ma viszonyulunk mondjuk a szerzői joghoz.
Mörk Leonórával beszélgettünk Saját utakon című rövidesen megjelenő könyvéről. A könyvhéten egyébként találkozhattok az íróval június 15-én délelőtt 11 órától dedikál a Vörösmarty téren.